Eredményessé lett találkozó 2014. július 25-e. Az üdvösség elveszíthetősége 11. rész. Bevégzett munka. Halmon elefánt.
Nagyon szép jó reggelt kívánok. Lehet már? Ilyenkor a kezdésnél egy picit mindig bizonytalanok vagyunk a technika miatt. Hogy akik hangfelvételről vagy videóról követitek az eredményes élettalálkozót, biztos észreveszitek, hogy néha kétszer-háromszor köszönünk valamelyik rendszer miatt, de ez csak így. Ez minket udvariasabbá tesz. Tehát sokkal érzékenyebbé az interpersonális kapcsolatokra, hogy a Péter nem bírta sokáig. Nagyon szép jó reggelt kívánok mindannyiatoknak, és egy abban a reményben vagyok itt, hogy valójában Isten nevében lehetünk itt, ami nagyon sokat jelent, ez nem egy vallásos fogalom, hogy Isten nevében, hanem ez valami olyasmi, mint amit egy nagykövet mondhat, amikor képviseli az országát egy másik országban. Ez valójában azt jelenti, hogy valaki másnak a helyében, az ő általa, az ő tőle kapott tekintéllyel, és bizonyos értelemben az ő hatalmával élünk Isten nevében. Azt gondolom, ha nem így volna, akkor nem lenne érdemes összegyűlnünk. Legalábbis biztos, hogy nem azért, hogy engem vagy Ernőt hallgassátok. Az oka, miért itt vagyunk, az az, hogy meg vagyunk róla győződve, minden kétséget kizáró bizonyítékunk van arról, hogy a valóság a természeténél fogva sokkal összetettebb, sokkal mélyebb, annál, mint ahogyan azt a modern ember ismeri, érti, vagy akár csak remélheti. Meg vagyunk róla győződve, hogy mind a mögött, amit életként ismerünk, van egy végtelen személyes végső ok, Isten, aki személyes, aki keresi a kapcsolatot veled és velem, és akivel ez a kapcsolat maga az élet értelme, és ezen keresztül válasz minden problémádra, minden nyomorodra, minden megválaszolatlan helyzetedre. És ez nem egy vallásos dolog, azt gondolom, hogy én egész biztos, hogy nem vagyok vallásos ember, és sose szeretnék lenni. Én szeretnék realista lenni, két lábbal a földön álló, olyan ember, aki az élet lehetőségeit keresi, észreveszi, megragadja, és teljes mértékben, teljes bölcsességgel kiéli és megéli azokat. Azt hiszem, mindig is ilyen ember voltam, és ilyen is szeretnék maradni. De ennek az egyszerű életigenlésnek és életszeretetnek lett az egyenes következménye az, hogy megtaláltam a mindenhatót. Vagy lehet, hogy inkább úgy kell mondanom, hogy ő talált meg engem. A kérdező ember, a kereső ember talál. És ha úgy érzed, hogy az életed üres, ha úgy érzed, hogy több járna, igazad van. Az életed üres, és több járna. De ha nem vagy hajlandó ezért fölállni, és nem vagy hajlandó utána menni, ha nem vagy hajlandó kérdezni, ha nem vagy hajlandó válaszokat elfogadni, ha nem vagy hajlandó új felismerésre jutni, akkor ott fogsz meghalni, ahol most vagy. Ez a helyzet. De ha hajlandó vagy kérdezni, nem tőlem, hanem az élettől, és hogyha hajlandó vagy új felismerésekre jutni, azaz tanulni, többet gondolni holnap, mint amennyit tegnap gondoltál. Többet látni az életből holnap, mint amennyit tegnap láttál. Ha hajlandó vagy lehajolni és fölemelni egy követ, hogy meglásd, mi van alatta, akkor hadd mondjam azt, hogy az élet százszor, ezerszer, milliószor többet tartogat a számodra, mint amit remélhettél. Ezért vagyunk itt. Mert Isten nevében vagyunk itt. A valóság végtelen, kibeszélhetetlenül gazdag végső okának nevében. És van egy üzenetünk, van egy hírünk. Tőle, neked. Nagyon izgatott vagyok. Egyetem, ne viccelj. Ti hátul ott vicceltek, igaz? A technika emberei. Oké. Szeretném átadni a szót Kálmán Ernőnek, aki nagyon kedves, drága barátom, és egy olyan ember, aki két kézzel markolja az életet, és pióca módon kiszív belőle mindent, amit csak lehet, és ezért rendkívül gazdag, kövér és hízott, legalábbis lelkileg. Amúgy egy nagyon kisportolt, és... Tessék? Igen. És egy merénylettel vagyok feléd, mert ezt nem beszéltük meg, de túl vagytok egy ámulatos, nyilván ámulatos konferencián, ami én nem tudtam részt venni, de szeretnék hallani róla, és talán a többiek is. Megteszed, hogy mondasz egy bizonyságot erről azon túl, ami az üzeneted, úgyhogy Kálmán Ernő.
Gyorsan megnéztem magam, mint a tükörbe, hogy tényleg kövér vagyok-e, de... Ja. Nagyon hálások vagyunk, érted, Sanyi? Köszönöm. Köszönöm az életedet. Nagyon sokat tanultunk tőled valamennyien, és józan pillanatainkban tudjuk, hogy kinek tulajdonítjuk a bölcsességet, ami segíti az életünket, ami megtölti. Ami lehetővé teszi, hogy ne legyünk cinikusak, amikor egy félig telt poharat nézünk, és azt mondjuk, hogy ez nem félig üres, hanem félig tele van. Tudod? De ez csak egy olyan kicsi szerencsétlen mondás, ez egy ilyen pici élet, ez félig tele van. Mi azt szeretnénk, hogy teljesen tele legyen, csak teljesen tele poharat szeretnénk, és megmondom őszintén, hogy a poharam mindig félig üres volt, vagy félig tele volt, teljesen mindegy, hogy fogalmazunk, de egy biztos, hogy a térfogatát nem töltötte ki a víz, mielőtt találkoztam volna az evangéliummal, és a Biblia szól egyházzal, a debreceni konferencia. Igen, most voltunk egy konferencián, de még előtte engedjetek meg még egy bizonyságot. Két hete voltunk Adán, Szerbiában, nem messze van, 230 kilométerre van Budapesttől, Zenta alatt, egy nagyon drága családnál, és aztán ők még hívtak ismerősöket, és 11-en jöttünk össze, és prédikáltuk az evangéliumot, és voltak megtérők. És hála Istennek ezért a drága családért, és megyünk vissza augusztusban, Isten lehet, hogy nyitott ott egy ajtót. És sorba jelentkeznek helységek, 10-12-15 ember, és ez példátlan, mert lehet, hogy egy ilyen kis mini ébredést látunk a régiónkban, mert eddig évekig dolgoztunk városokban, és kim voltunk az utcán, minimális eredménnyel most meg minket keresnek. És csak nagyon hálásak vagyunk ezért Istennek, hogy részünk lehet ebben a munkában. És aztán Debrecen több mint 400-an voltunk egy ötnapos konferencián. Itt volt Amerikából Pásztor Thomas Scheller, a Nagyobb Kegyelem Világ Evangelizációs Szolgálatnak a vezetője. Egy olyan vezető, aki ámulatos, akinek nem tudsz előre köszönni, aki csöndben mászkál, és észre sem veszed. És most sajnos beteg volt Finnországban, azt hiszem fürdött valami hideg vízű tóban, és megfázott, úgyhogy alig volt hangja, és keveset tudott prédikálni. De és ez az én bizonyságom, hogy annyira lenyűgözött engem ez az ember az egyszerűségével, és ugyanakkor a hihetetlen mélységével. Nagyon sokan törekszenek valami nagyon bonyolultat mondani, valami nagyon körmönfontat, és mindenféle konkordanciákat, és nem is tudom, hogy miket használnak. És ami teljesen jó dolog. De hogy ez az ember olyan egyszerű volt, és annyira mély, minden egyes szavába sütött Isten ismerete. Úgyhogy szeretnék ebben az értelemben ennyire egyszerű lenni, és ilyen mély, mint Pásztor Scheller. Úgyhogy csodálatos volt a törvényről és a kegyelemről szólt az egyik üzenete, ami annyira megérintette a szívemet. Jók ezek a konferenciák, itt megváltoznak életek. És aztán volt egy bemerítkezésünk kedden, és jött egy ember, aki nem is tartozik a gyülekezetünkhöz. Valójában akkor láttuk először, de szeretett volna bemerítkezni. Ott volt egy színdarab, arra eljött, megnézte, aztán eljött egy alkalomra, hallotta az üzenetet, és hogy van egy lehetőség a bemerítkezésre. Aztán Pásztor Kendék kikérdezték előtte nyilván, hogy tényleg hívő-e, és aztán bemerítették. Egy ember 2014-ben Isten mellett dönt, hogy beáll egy medencébe, és ott van két lelkipásztor, és bemeríti őt. Alámeríti a víz alá az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében 2014-ben, pontosan úgy, ahogy 2000 éve történt. A történelem során a lángelmék villantak fel, pislogtak, aztán kihúnytak. Látnokok, bölcsek, filozófusok, hadvezérek, királyok, proféták csak hunyorogtak egy ideig, aztán kihúnytak a történelem sötétjében. De 2000 évvel ezelőtt jött egy ács, és olyat villant, hogy még mindig káprázik bele a szemünk. És aztán vizsgáljuk őt, és ezt a könyvet, a Bibliát, és aztán elvakulunk a fényénél, és csak nézzük, és még mindig erőt tudunk belőle meríteni. Az ige erejében gyönyörködünk. És csak egy gondolatot hadd osszak meg nagyon röviden. Van egy út, amin valamennyien szeretnénk járni. Van egy út, ami kívánatos előttünk, amikor elindulunk ezen az úton, amikor az értelmünk eléri azt a szintet. Szeretnénk járni egy úton. Egyikünk sem tervezi, hogy egy nyomorult életet fog élni. Senki sem tervezi, hogy alkoholista lesz, hogy hajléktalan lesz, hogy el fog válni. Senki nem tervez egy ilyen életet. De valahogy megtörténik sokunkkal. És ezen tűnődtem, hogy lehet ez. Hogy megyünk egy úton, és aztán letérünk róla, vagy sosem jártunk rajta. A példabeszédek 4. 4. Tényleg rövid leszek, mert nagyon várom Sanyinak az üzenetét. Példabeszédek 4.14-15. A hitetlenek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén. Hagyd el, át ne menj rajta, térj el tőle, és menj tovább. És aztán 26 és 27. Egyengesd el lábaid ösvényeit, és minden te utaid álhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól. Csak eltérünk jobbra és balra. A második világháborúban volt egy nagyon híres páncélos tábornok, Erwin Rommelnek hívták. Ő volt a sivatagi róka, és hatalmas győzelmeket aratott, úgyhogy a túlerejű szövetségeseket rendre megverte. És a taktikája nagyon egyszerű volt. Az volt a mondása, hogy jobbra semmi, balra semmi, hátul semmi, tehát előre. És volt neki bátorsága, voltak neki jó páncélosai, voltak neki remek parancsnokai, meg legénysége, volt neki becsülete, volt neki tehetsége, volt neki ajándékai. Csak egy valami nem volt neki a végén, üzemanyaga. A végére nem volt elég üzemanyaga, és ezért szenvedett verességet. Sokszor elhatározzuk az életünkben, akár hívőként, akár hitetlen emberként, hogy a jó úton, a megfelelő úton fogunk menni. Hogy az életünkre oda fogunk koncentrálni, hogy úgy éljük, ahogy azt élni érdemes. És aztán másnapra már nem sikerül. Másnapra már jobbra vagy balra megyünk, vagy egy időgépben ülünk, és visszafelé nézünk. Tudod, egy csomószor időgépben ülünk. A múltban nézek, de jó volt akkor, mi lett volna, ha ezt teszem, mi lett volna, ha azt teszem. Értelmetlenségekkel töltöm el az időmet. De ahogy Rommel mondja, jobbra semmi, balra semmi, hátul semmi, tehát előre ez lenne az egyetlen helyes út előre menni. Azon az úton, Jézus Krisztuson azt mondja, hogy ő az út, az igazság és az élet, hogy ezen az úton kellene menni, és a világ megpróbál minket letéríteni jobbra és balra, lelassítani, összezavarni. Tudod, jobbra mindig vannak félelmek, vannak, vannak félelmek, amiket belecsöpögtetnek az életünkbe, és aztán letérünk, és a félelem útján megyünk. Ez olyan, mint egy ilyen szellemvasút. Tudod, mész a szellemvasútba, és akkor mindenféle rémek ijeszgetnek, és tudod, ijedezel, de valójában nem is tudnak hozzád érni. Tudod, a félelmek, erről szoktunk beszélni, hogy a félelmek jó része az nem valós. Tudod, végigmegyek a szellemvasúton, rettegek, de valójában nem tud hozzám férkőzni. Tudod, a csontváz, ami ki van oda kötözve, vagy nem tudom, a Tanú című film jutott eszembe, hogy lesújt egy kéz, vagy egy sarló és kalapács. A kommunista szellem vasútja. Bocsánat, nem politizálunk. De egy szellem vasútban éljük az életünket, és megyünk, és ordítunk, és minden sötét szögletbe egy újabb veszély, tudod. Narancsriasztás Magyarországon, UV riasztás, aztán 32 fokban már vizet osztanak, és csak beszélek valamiről, és aztán azt mondják, hogy tudod, de légkondicionálás nélkül nem lehet élni már az életünket. Nagyon vigyáz, jégeső várható ebben az ország részben. Tele vagyunk félelemmel. Tudod, 1980-ban eszedbe se jutott van egy narancsriasztás. Eszedbe jégeső? Hát oké, előfordul. Tudod, de nem tudok eltölteni egy 30 fokos lakát. Mondjuk éjszaka 28 fok, a vége. Vége, tudod, és úristen, nem bírom ki. Légkondi. Tudod, csak valamitől mindig félnünk kell. És aztán a másik oldalon, amikor balra tekintek, akkor meg ott vannak a kísértések, az ígéretek. Az meg olyan, hogy nem tudom, hogy így néhányan vagyunk annyi idősek itt. Ugye a City Grill-re emlékeztek a 80-as években? Elmentünk moziba, haverokkal, lányokkal, 80-as évek második felében, akkor már tudtunk mozogni önállóan. És aztán este, a mozi után, a Váci utcába bementünk a City Grill-be, és aztán néztük így az ajánlatot. Csodálatos fényképek, incsiklandozó hamburger, meg mit tudom, mekkora nagy kolbász, a sült kolbász. És aztán, amikor megvettem, akkor ilyen kis kolbász volt, te jó ég. Tudod, de ez volt az ígéret. Tudod, és akkor vártuk, hogy ez biztos csak az előétel, vagy valami tévedés történt. Tudod, ilyenek az ígéreteink. Tudod, ott ülök a kis kolbász, és azon tűnődöm, hogy lehet, hogy kéne venni még egy adagot, vagy legalább kettőt. Tudod, de a képen valami egészen más láttam. Amikor balra nézel, tudod, akkor egyik oldalon van a félelem, ami ijeszget, és nem tud hozzád férni valójában, igazán nem tud hozzád férni, és aztán a másik oldal meg ott vannak az ígéretek, és akkor mész utánuk, és amikor eléred véletlenül, mert a legtöbbször el sem éred, de amikor eléred az ígéretet, akkor kidőd egy ilyen kis kolbász, és akkor nyámogsz, csipegeted, tudod, de valójában csak letértél az útról. Csak letértél, úgy, tudod, rommel. Jobbra semmi, balra semmi, hátul semmi, előre. Tudod, előre. Én előre szeretnék menni így az életemben. És csak azon tűnődöm, hogy tudod, a világ azt hazudja, hogy lesz elég üzemanyagod. Csak csináld a kis dolgaidat, csináld a kis kerülőutadat, tér le jobbra, tér le balra, félj, vágyakozz, és közben majd valami lesz, és lesz elég üzemanyagod. És csak azt mondom, hogy nem lesz. De aztán elfáradsz majd. Elfáradsz, és a kérdés az, hogy mikor fáradsz el. És akkor is elfárad az ember, hogyha sikeres. Mert akkor már rájön arra, hogy csak kis kolbászt fog kapni, és az élete végén, tudod, csak rájön, hogy nem is volt üzemanyaga valójában. És az üzemanyagot azt a Szent Szellem adja valójában. Ő a mi üzemanyagunk, apostolok cselekedetei 1:8-ban. És vesztek erőt, amikor a Szent Szellem eljőre álltok, és lesztek a tanúim, és akkor erőtök lesz, hogy el fogtok tudni menni a föld végső határáig, és akkor tele leszek erővel. És valójában a meggyőződéseinkből jön az erőnk, amit Szent Szellemtől nyertünk. Tudod, Pál, nagyon szeretem ezt a verset, Sanyi az örök biztonsággal kapcsolatban is említette. Ez egy remek vers, hadd olvassam fel, és hadd bátorodjunk. Tudod, a meggyőződés az én üzemanyagom. És mondhatja a világ, hogy tér le jobbra vagy balra. Tudod, látom a félelmeket. Oké, félek, de nem megyek el arra, abba az irányba. Néha félek, ahogy Sanyi is mondta. Néha rettegünk, de nem megyek le az útról. Látom, de nem megyek el arra. Tudod, Pásztor Sibeli mondta, hogy én tudom Sátán számát, csak én nem hívom fel. Tudod, a félelem Sátán egyik száma, meg a kísértés. Tudod, nem hívom fel. és nézek balra, és nem érdekel a kísértés, mert van nekem valami sokkal, sokkal nagyobb reménységem ott elől. És aztán Pál ezt mondja, hogy mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Úrunk Jézus Krisztusban, és a meggyőződéseinkben van a mi erőnk. És aztán még engedjetek meg két verset, 5 Mózes 6. Milyen csodálatos, hogy van Bibliánk, ugye? Hogy tudunk bátorodni, hogy lehet meggyőződésünk. Hogy ez a hatalmas villanás, ami 2000 éve volt, hogy az még mindig bevilágít bennünket. 5 Mózes 6, 5 és 6. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Figyelj, és az igék, amelyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. Tudja, a szívembe rejtem az igéket, megerősítem az én szívemet az igékkel. Ez adja az én erőmet, ez bátorít engem, ettől lesznek meggyőződéseim. És aztán megyek, tudod, és nem nézek jobbra meg balra, nem szövetséget kötök az én szemeimmel, és nem a múltban élek, nem egy időgében ülök, tudod, hanem előre nézek az ígéretre, látom a villanást, káprázik bele a szemem, ahogy Jézus leélte itt az életét, és aztán itt az igében találkozom vele, az imáimban találkozom vele, és itt van a fiú az én szívemben, és magamhoz ölelem az igét, és aztán ebben erősödöm, és vannak meggyőződéseim, és egy erővel megyek át ezen az életen. Tudod, és hogyha csak mindössze ennyi lenne, az is fantasztikus, de közben találkozunk emberekkel, és aztán azt mondjuk nekik, hogy figyelj, ne nézz se jobbra, se balra, se hátra, hanem gyere velem, menjünk előre ezen az úton, mert így érdemes. És aztán végezetül Zsidók 11. Zsidók 11, 27. Hit által hagyta oda Egyiptomot, mármint Mózes, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. És ennek a világnak a királya Sátán, tudja, ne félj a haragjától, csak ő gyenge, tudod, a szívedben legyél erős, erősítsd meg magad az igéből, Isten tiszteletek, tudod, egy ilyen debreceni konferencia, megerősödtem a szívemben, és aztán imádkozom, és megyek, és látom Isten munkáját az életemben, vannak meggyőződéseim, és látom, hogy ez az egész igaz, tudod, és nincs kérdésem, és nem térek le se jobbra, se balra, nem nézek hátra, hanem csak megyünk előre, és aztán azt hiszem, hogy ez egy jó élet. Erő, egyelő meggyőződéssel, csak olvasd az igét, és kérlek, mondd el másnak is, hogy van erő, meg van meggyőződés, és van egy út, ami járni érdemes. Köszönöm. Drága Sanyinak adnám át a szót.
Ez ámulatosan jó volt, igaz? Wow. Köszönjük szépen, Ernő. Megmondom őszintén, meg vagyok kísértve, hogy eltérjek a témámtól, de lehet, hogy nem fogok, megmaradok erősnek, nem nézek se jobbra, se balra. A témánk az örök biztonság tana. Szemben az örök biztonság antitézisével, az üdvösség elveszíthetőségének kérdésével. A sorozatunk alcíme az, hogy melyik részét vágjuk ki a Bibliának. És a bizonyítékokon megyünk végig. Az ígéretem az, hogy először felállítjuk az örök biztonság tanát. Lehet, hogy már túl vagyunk azon a ponton, ahol azt mondhatjuk, hogy már felállítottuk, de még vannak bizonyítékok. Egy részük kicsit ismétlődik, egy részük olyan, amit még nem tárgyaltunk. És aztán, amikor eljutunk az alapvető érvek vizsgálatának a végére, akkor megnézzük a nyilvánvaló ellenvetéseket. Talán ezen az órán nem fogunk oda jutni, de a következőn már biztos, hogy ellenvetésekről fogunk beszélni. Legalábbis így tervezem. És azután, attól függően, hogy mennyire szükséges, az örök biztonság tanának még van számos ebben az idáig tárgyalt sorozatban nem tárgyalt aspektusa, amik alapvetően fontosak. Gyakorlatilag olyan zsigeri mélységben kezelik az örök biztonság tanát, hogy lehet, hogy azokra is ki fogunk térni. És aztán ugyanígy az ellenvetéseknek is van egy olyan köre, amely nem feltétlenül a nyilvánvaló ellenvetések köre, hanem azoké, amelyeket esetleg ti küldtetek be e-mailben, akár ismert tanítóknak a tanításai, akár a ti személyes kérdéseitek, amikre ígéretet tettem, hogy sorba végigmegyünk rajtuk. Úgyhogy egy darabig még fogunk ezzel foglalkozni, hogy örök biztonság. De amiért én nem fáradok bele ebbe, az az, hogy mindig építő. Tehát akárhányszor nyúlunk ehhez a témához, akárhányszor nézzük meg a verseket, hogy mi is az üzenet, mindig egy kis forradalom zajlik le bennem. Mindig azt élem át, hogy ez hihetetlen. Úgy értem, hihető, hanem hogy nagyszerű. Hogy csak gondoljatok bele, amit az előbb mondtam, hogy az élet gigantikusan nagyobb annál, mint aminek mi alapvetően ismertük, hogy ebben a igazából ateista világban, de legalábbis nem bibliai hittel élő világban felnőttünk, a képünk az életről valami egész picike volt. De aztán értem én, hogy amikor az ember rácsodálkozik, hogy de van egy Isten, és nem én vagyok a végső hatalom, nem én vagyok a végső döntéshozó, nem én vagyok a végső bíró, hanem van egy személy, amely az ember felett áll. Ez, én megértem, ez ijesztő is lehet. Ki mondta, hogy ez a személy jó fej? Hogy értem, lehet, hogy jobban jártunk volna, ha nincsen. Nem? Hát gondolj bele, ha valakinek ekkora hatalma van, mint ahogy a Biblia leírja Isten hatalmát, hát remélem, hogy jó fej. Mert ha nem az, akkor iszonyat nagy bajban vagyunk. Ezt értitek? Ez szerintem sok embernek ezért jelent kihívást hitre jutni. Mert miközben okoskodik, és mondja, hogy evolúció így, meg nincs bizonyíték, meg B, meg nem tudom miket mond a felszínen, közben belül az ő kis lelke nagyon okosan összerakta a képet. És a kép így néz ki, eddig én voltam a király. Nem olyan jó király, nem olyan nagy hatalommal bíró király, de én voltam az. És ha én most elhiszem, hogy van egy Isten, akkor egy dolog tuti, nem én vagyok a király, hanem ő az. És ez azt gondolom, hogy ijesztő. Egészen addig, amíg meg nem látod, hogy kicsoda ez a király. Úgy értem, a jellemét tekintve, hogy jó fej, hogy hihetetlen, hogy ő nem egy hepciáskodó uralkodó, aki majd mostantól megmondja neked, hogy mit csinálj, és láttad ugye a híveit csuhában, madzaggal a derekukon, furcsán beszélve, furcsán hajolgatva, meg nem tudom miket csinálva, és azt mondja, köszönöm szépen, nem akarok egy lenni ezek közül. Szabadon akarok élni. Nem akarok egy zsarnok, Isten rabszolgája, majd hogy nem világi szemmel nézve bohóca lenni. Nem? Hát mert mit láttunk világi emberként? Szegény normális volt, azt most vallásos lett, azt nézd, mi lett belőle. Nem? Hát most csak komolyan. Én sajnáltam őket. Oké. Mindig ott volt a kísértés, hogy tudnak valamit, amit nekem is tudnom kéne. De unblock, sose találtam a kapcsolatot, a való élet és a vallásuk között. Kiderül, hogy van Isten, és ilyen bohócot fog belőlem is csinálni, jobb lenne, ha nem lenne. Igaz? És amikor rájössz, hogy ő kicsoda, és hogy mi a terve, és mi a célja, az valami lenyűgöző. Tehát úgy értem, ha... Tehát én egy álmodozó vagyok, de tényleg. Én gyerekként úgy töltöttem a délelőtjeimet, hogy meséket meséltem magamnak. Eltöltöttem hosszú órákat azzal, hogy vége láthatatlan történeteket szőttem magam köré. Aztán 10-20 évesen filmet akartam rendezni, és regényeket akartam írni. És mindig láttam valami nagyobbat. Mindig egy nagyobb betűs élet után nyújtottam a kezemet. Aztán vállalkozni kezdtem, és azt mondtam, hogy kezdjük ezt el megvalósítani. Hát, ha meg lehet valósítani. Figyelj, soha nem bírtam akkorát álmodni. Soha nem bírtam akkorát gondolni. Amekkora Isten. Ugye, tehát amekkora az ajándék Istenben. Amivé Isten téged tesz, olyat nem mertél remélni. Amilyen életet ő neked ad, olyat nem tudtál álmodni. Ami neki az alapjárat, úgy értem, csak az alapjárat. Nyújtom a kezem, fogd meg, és amit abban a pillanatban kapsz, amikor megfogod a kezét, az minden emberi képzeletet, minden szifit, minden elrugaszkodott álmodozást felülír. Túlhalad. Isten a barátod akar lenni. Meg akarja osztani veled nem csak a vagyonát, a szemkiszúrás lenne. Nem lenne az, mert elég vagyonos. De ahhoz képest, amit tényleg neked akar adni, ahhoz képest szemkiszúrás lenne. Mert azt mondja, hogy a családom leszel, az örökösöm, a vérem, lesz köztünk egy szövetség, amilyen nincs senkivel. Ugye te, mint egy tündérmese, amely valóra válik. És aztán még tovább megy. Azt mondja, hogy nem csak, hogy a családom leszel, hanem a barátom, és én a tiéd. A férjed leszek, és te a feleségem. A fej leszek, és te a testem. Magamat adom neked. Magamat adom neked. Ami az enyém, és vele együtt magamat, vagy fordítva magamat, és vele együtt mindent. Úgy értem, Isten hatalma nagyobb, mint amit az első ijegységedben képzeltél. De a jelleme, az, hogy ő kicsoda feléd, és mit jelent számodra, hadd fogalmazzak nyersen, haszon szempontjából, hogy ő szeret téged, kibeszélhetetlenül nagy. És amikor az örök biztonságról olvasunk, akkor erről olvasunk. Mert az örök biztonság az alapjárat. Tehát ez az alap, tehát a nulladik pont, hogy ő nyújtja a kezét, és te megfogtad. Cik. És abban az érintésben, amikor cik, megfogtad a kezét, megtörtént, hogy a fia lettél, az örököse lettél, hogy soha el nem veszel, hogy innentől minden ígérete igaz rád, és innentől ő, aki megmentett, az, aki megtart. És elrendeltetett egy jövő, amely kibeszélhetetlen. És nem tudod elszúrni. Jaj, nagyon veszélyes tanítás ez. Nagyon veszélyes tanítás ez. Látom, ahogy most próbálják megnyomni a leállít gombot néhányan, mert nem akarják ezt a fertőző üzenetet hallgatni. Mi az, hogy nem veszíthet el, és nem szúrhatod el? Ha egy embernek azt mondod, hogy nem szúrhatod el, akkor onnantól úgy fog élni, mint a pokolban. Vesz egy pisztolyt, és lelő valakit, mert megteheti. De tényleg? Igen? Ezt tette velem, amikor megtudtam, hogy a végtelen mindenható Isten a barátom. Ezt tette velem? Ha bárkit is le akarnék lőni, nem azért, mert Isten nem öl meg miatta. Hanem mert van egy természetem, amely néha lelőne egy-két embert. Jó, ti nem, tudom, ti mind szentek vagytok. Kivéve, aki szokott Budapesten vezetni. Egyébként pont én vezetés közben nagyon nyugodt vagyok. A legnagyobb dühkitörésem az volt, hogy irgum-burgum szedte-vette. Azért ezt nem kellett volna. De máskor tudok. Értitek? Pont fordítva történik, és mindjárt elkezdjük az üzenetet, és csak ezt el kell mondanom, hogy Isten jósága engem arra nevel, nem kényszerít, nem csavarja a kezemet, hanem csak teljes természetességgel arra indít. Ez a vágy születik meg bennem. Ez az álom, amit álmodni kezdek. Ez az irány, amiben a lelkem magától fordul, hogy olyan lehessek, mint ő. Megszerettem a jóságot. Megszerettem, tudom, hogy perverz, a szentséget. Szeretnék szent lenni. Ezt értitek? Hogy értem? A vagány, jó, lehet, hogy nem nézek ki úgy, de tizenévesen azt hittem magamról, hogy vagány vagyok. A vagány azt mondja, szívből őszintén, hogy szent szeretne lenni. Ja, és persze már az vagyok, de úgy értem a viselkedésemet tekintve is, mert a szentnek lenni egy helyzeti igazság, és ha hittél Jézus Krisztusban, attól a pillanattól kezdve szent vagy, ha tótágastálsz, akkor is. Tótágas nem egyszerű, de ha állod, akkor is. De hogy szeretném ezt a gyakorlatban is látni, egy tapasztalati, gyakorlati megszentelődésben. Értitek? A lelkemet megfordította ez a szeretet. A lelkemet legbelül. Nem azért, mert hús anyikám, most mondod, mert a mikrofon oda van tűzve, meg itt ültök, de aztán hazamész, mert nem akarsz szent lenni. Hát egész vadat mondok, még otthon is szeretnék. Nem azt mondom, hogy értem, ha utána mi az fogsz látni gázos dolgokat. Ez is része a képletnek. De szeretnék, hogy értem, a szívemben odafordultam, és a legbelső integritásommal olyan szeretnék lenni, mint Isten. Ezt a törvény sose teszi meg. A törvény erre képtelen. Az a rendszer, amit te biztonságosabbnak hiszel, ahol megfenyegeted az embereket valamivel, ami nem biblikus, mert úgy érzed, hogy ez majd jó lesz nekik, az nem képes őket a szívük szintjén megjobbítani. Sőt, ahogy Róma 7-et olvasod, Róma 6-ot olvasod, pont az ellenkezőjét csinálja. Minél nagyobb törvény szintű terhet raksz egy emberre, annál inkább felerősödik benne a bűn. Minél inkább követeled, hogy ne gondoljon a citromra, annál többet gondol a citromra. Ha holnap kihirdeted, hogy aki citromra gondol, azt felakasztják, és lenne egy gondolat ellenőrződ, akkor holnap egész Budapestet, illetve mindenkit föl kéne akasztanod, akinek a parancsot kiadtad. Ezt értitek? Sokat beszéltünk erről. A lényeg, hogy Isten csodálatos. A hatalmas is. Nagyon, nagyon éles is. De amit mondani próbál nekünk az, hogy ne félj, ne rettegj tőlem. Mert amilyen szent vagyok, amilyen brutális hatalmam van, annyira szelíd is vagyok, és szerető. Repet nátszálat nem töröm el, a füstölgő gyertyabelet, ami a kanóca az eloltott gyertyának, abban már nincs sok élet. Már csak a füstje jön, azt nem oltja el. Ennyire gyengéd. Ha csak a hatalmára néznék, minden okom meg van rettegni. Tényleg, halálfia vagyok. Nem csak mert erősebb, hanem mert nem vagyok igaz előtte. Nem kell, hogy leszkanderezzen, csak bíróság elé kell, hogy citáljon. És megsemmisülök. Minden vágya igaz, minden ítélete tiszta, és jogos ellenem. És nagyon sok van. És aztán, ha azt mondanám, hogy nem akarom, engem nem ítélhetsz el, akkor jön a hatalmával. És a hatalma, ne viccelj, ő tartja fönn a mindenséget. Nem is, a hatalom szó nem jó szó, mert valami emberire, valami természetire gondolunk. Az univerzum, ahogy ismerjük, az, ha akarná, stroboszkópot játszana vele. Van, nincs, van, nincs, van, nincs, van, nincs, van, nincs, van, 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 nincs, 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 van, 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 nincs, van, nincs, ha szeretné. Kicsit bugizna. és a világegyetem így pislogna. A semmiből előállna, és aztán eltűnne, és előállna, és eltűnne. Ha akarná, összegyúrná kicsire, ha akarná kiteríteni ötször akkorára. Azt csinál, amit akar. Ő a mindenható. A hatalom szó becsap minket. Mert valami mérhetőt, valami kontrollálhatót vérünk felfedezni benne. Isten végtelen hatalom. És közben megszületik, és a kezedbe adja magát. Értem? Én vagyok József. És ez itt a fiam. És ő a mindenható. Érted az üzenetet? Nem érted, mert nem gondolkoztál még rajta. De csak gondolkozz rajta. Ő a zsarnok. Ő élet alá hura. Ő az, akitől félsz. Mária, kéne egy pelus. Érted? Nem érted. Én se értem. De egy dolgot biztos, hogy jelent. Be ne skatujázd Istent. Nehogy elővegyél egy ilyen kis maszatos, kis koszos, kis gyűrött, átázott kis papírdobozt, és próbáld belegyömöszölni. Hogy te kifundáltad, te tudod, hogy van, te érted. Szépen berakod a kis rendszeredbe. Nem fér bele a rendszeredbe. Mindig, amikor Istennel találkozol, megtörnöd kell. Kérdezned, és nem válaszolnod. Befogadnod, és nem kiadnod. Semmit se tudsz, ahogy tudnod kéne. Tök mindegy, hány éve olvasod a Bibliát. Teljesen nem érdekel. Az igazság megismerése egy csoda. Az a pillanat, amikor az ember enged neki, és a Szent Szellem megvilágosít. Amikor fejet hajtasz az ige előtt, az ő kijelentett akarata előtt, és engeded, hogy ő megmutassa, hogy ő ki tényleg, és mit üzent tényleg. De ha olvasod, egy ámulatos üzenetet fogsz találni. A bizonyítékok sorában a következő a Messiás bevégzett munkája, és javítsatok ki, hogyha ezt már esetleg vettük. Én, ha jól emlékszem, az előző az az örök szó jelentései voltak, és azzal elég sokat eltöltöttünk, mert sok verset megnéztünk ezzel kapcsolatban. Az örök biztonság melletti következő bizonyíték az a bevégzett munka. Ami azt jelenti, hogy amikor a Messiás meghalt, akkor meghalt a múltbeli, a jelenbeli és a jövőbeli bűnökért. És a világ összes bűnéért halt meg. Nem csak azokért a bűnökért, amik a keresztre feszítésig lettek elkövetve, hanem az összes eljövendő bűnért is. Valójában egy téridő feletti jelenség az ő halála, és amely gyakorlatilag teljes engesztelést szerzett, azaz bevégzett munkává vált. Ez nagyjából azt jelenti, hogy ha nem így lenne, akkor szükség lenne az ő halála után elkövetett bűnökért további engesztelő áldozatra, mert azok friss bűnök. És hogyha az engesztelő áldozat megtörténik, akkor az azután elkövetett bűnökért is szükség van. Tehát vagy arról van szó, hogy van továbbra is egy áldozati rendszer, Jézus jött, és egy jó nagy adagot elintézett, de hát még 2000 év történelem azért még produkált, és ezért szükség van újabb áldozatra. De ha megfigyeled az Új Szövetséget, nagyon határozottan és tisztán beszél róla, hogy nincs többi áldozat. Zsidókhoz írt levélben, és mindjárt olvasni fogjuk, ő egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Kik a megszenteltek, akik hittek ő benne, a Messiásban, akik elfogadták az evangéliumot. És ez teljesen összhangban van azzal, amit a kereszten mondott, azt mondta, hogy elvégeztetett. Úgyhogy azok, akik elfogadták az üdvösséget, nem veszíthetik el az üdvösségüket, mert ha elveszíthetnék, akkor szükség, akkor az vagy végleges elveszítés volna, vagy szükség lenne egy újabb áldozatra, egy újabb megváltásra. Igaz? De erről nem olvasunk a Bibliában, sőt az ellenkezőjéről. Úgyhogy olvassuk el zsidókhoz írt levél 10:12-től. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült. Tehát egyetlen áldozat, és örökre Isten jobbjára. És ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vetessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletesítette a megszentelteket. Oké? Ez az egyik hely, ahol az örök szót megint használjuk. Ugye? Örökre tökéletesítette. Hány áldozattal? Egyetlennel. Ami azt jelenti, hogy nincs több áldozat. Ugye a zsidókhoz írt levél ezt megelőző szakasza az ószövetségi áldozati rendről beszél, és annak a hiába való voltáról. Arról, hogy az csak egy jelkép. Arról, hogy az nem tudta megtisztítani az embereket. Arról, hogy újra meg újra meg kellett ismételni. Valójában arról beszél, hogy azok előre mutattak a tökéletes áldozatra. Mindig is ez volt a terv, mindig is ez volt a cél, hogy Jézus saját maga lesz a bárány, aki egyetlen áldozattal örökre rendbe hoz mindent. Ez a bevégzett munka. 15. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ezután az ige után, és itt idéz az Ószövetségből, ez az a szövetség, amelyet kötök velük a ma napok múltán, így szól az Úr. Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Oké, ez az új szövetség világos és tiszta ígérete az Ószövetségből. Ahol pedig bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Világos. Ez azt jelenti, hogy ha egyszer egy bevégzett munkával, Isten tökéletes áldozatával a bűn ki lett fizetve, a bűn úgymond bocsánatot nyert, jogi értelemben felénk, ránk nézve, akkor az a koncepció, hogy a bűnért áldozatot mutatok be, értelmetlenné válik. Szükségtelenné, megszűnt a rendszer. Nincs többé az a képlet, hogy én áldozatot mutatok be a bűnért. De hát akkor elveszek! Nem, mert már ki lett fizetve. Ugye az kis agyam hallja az állítás első felét, nem figyel oda rá, és látja a második felét, és úgy próbálja értelmezni, mintha az állítás első fele nem hangzott volna el. Tehát meg lett bocsátva a bűnöd, ezért nincs több áldozat. Ugye, nem azért nincs több áldozat, mert mostantól szigorúbb a rendszer, és már áldozni se lehet, és hogyha vétkezel, akkor nyakad a nyesz. Nyisz. Nyesznek se rossz. Hanem arról van szó, hogy elvégeztetett. Hogy ki lett fizetve. Hogy egyetlen áldozattal örökre tökéletessé lettél téve te is, és én is. Mivel pedig atyám fiai teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpít, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, és olvashatjuk tovább, de nem olvassuk. Jó, és akkor tudom, hogy néhányan már is felhördülnek, hogy ugyanennek a fejezetnek a 26. verstől következő része pedig meglobogtat minket a pokol tüze fölött. Nem fogok ebbe most belemenni, erről tanítottunk már vagy 6-szor itt az eredményes élettalálkozón. Az a szövegrész ugyanezt mondja. Azt mondja, hogy az igazság teljes megismerése után nincs többé bűneinkért való áldozat. Ugye, ha megértetted az új szövetséget, nem mehetsz vissza az áldozati rendbe. Nem mondhatod azt, hogy a Krisztus vére közönséges, a kegyelem szellemét nem csúfolhatod meg, és nem tiporhatod lábba a bárány vérét. Nem mondhatod azt, hogy ez mind haszontalan. Ugye a kis kretén agyunk azt mondja, hogy Hát ha én vétkezem, akkor azzal megcsúfolom a kegyelem szellemét. Nem, ha vétkezel, és ne érts félre, akkor pont, hogy elismered a kegyelem szellemét. Mert azt mondod, hogy én bűnös vagyok, és nincs semmi reményem, csak ha kegyelmet kapok. Számomra a kegyelem szelleme, a bárány vére, Krisztus áldozata szent és iszonyú fontos, mert én bűnös vagyok. És sehogy másképp nem tudok megállni, csak ha ő tényleg elvitte a vérét, ha tényleg egyetlen áldozattal tökéletessé tett. De ugye a vallásos szív azt mondja, hogy jónak kell lennem. Tökéletesnek kell lennem. És az új szövetségi rend még szigorúbb, mint az ószövetségi. Mert már áldozat is se lehet. Hogy érted, micsoda gáz? És csak nem érted, hogy ez arról szól, hogy elvégeztetett, szabad vagy, de élj ezzel a szabadságoddal, vedd komolyan azt az árat, amit Isten megfizetett, és ez az ő fia, a bárány vére, a kegyelem szelleme. Rendben van. És állj rá ezekre. Használd őket. Mert amikor visszamész az áldozati rendbe, azaz azt mondod, és mi modern emberek ugye már nem ölünk birkát, hanem helyette mit csinálunk? Vezeklünk. Vétkeztem, leüvöltöttem a feleségem fejét, dürohamot kaptam, most bajban vagyok. A bárány vére az semmi. Ezt Krisztus nem fizette ki. A bevégzett munka az semmi. Nekem még, én majd rendbe hozom. Hát levágnék egy bárányt, az biztos segítene, de az már nem divat, úgyhogy helyette lógó orral fogok járni egy hétig. És ezzel vezeklek, fizetek. Igen. És persze nem imádkozom, mert nem vagyok méltó, hogy Isten jelenlétében mondjak, majd ha rendbe hoztam a vezeklésemmel. És akkor megpróbálok jó fej lenni, meg nem tudom. Tehát fizetek, létrehozok valamilyen vallásos rendszert, amivel úgymond megfizetem azt, amit Csóri Jézus nem tudott megfizetni. Hogy? Zarándok útra megyek, vagy valami ilyesmi. És erre mondja, ott később az ige, hogy azt mondja, hogy a kegyelem lelkét megcsúfolod, ugye te a bárány vérét közönségesnek tartod. Mi az, hogy neked hozzá kell tenned ahhoz, hogy rendben legyen? Nem kell hozzá tenned. Amit ő tett, tökéletes, amit ő tett, elégséges. Alázd meg magad, hajts fejet, és fogadd el, hogy rendben lett hozva, és élj vele, azaz ismerd el, de ez nem egy vezeklés, csak érts egyet. Leüvöltöttem a feleségem fejét, nem kellett volna. Bűn volt. Helytelen. Még bocsánatot se kell kérnem érte, nem olvasok ilyet. Mert az már a vezeklésnek egy formája lenne. A bocsánatkérésnek akkor van jelentősége, ha meg tudok békülni valaki mással. De nem rituáléként kell bocsánatot kérnem Istentől. Jó, Istenem, bocsáss meg, és a helyreállás az nem egy mini rituálé, hanem nem rituálé, hanem csak egy ismeretelméleti jelenség, ahol én egyetértek. Nem igazítom meg magam jogtalanul, és szabad vagyok, és élek a szabadságommal, és akkor dicsőítem Isten kegyelmét. Ha de hát ez így van, akkor úgy fogok élni, mint a pokolban. Biztos? Ezzel kezdtük. Biztos? Nem. Nem. Pont az ellenkezője történik. Megszereted a törvényt, megszereted a parancsot, megszereted a szentséget. Ja, és mellesleg Isten fegyelmezése ettől függetlenül él, sőt, nagyon is valós. A PTK és a társadalmunk ránk gyakorolt nyomása, a többi ember ránk gyakorolt nyomása ugyanúgy valós. Tehát amikor leüvöltem a feleségem fejét, azért neki is vannak módszerei arra, hogy ezt úgymond megbosszulja, nem élvezetes. Ha lelövök valakit, bár lehet, hogy Isten megbocsájt, de valószínűleg börtönbe megyek, ami megint nem annyira élvezetes. Tehát azért Istennek vannak módszerei arra, hogy csak az, hogy nem teszi feltételessé a szeretetét, ne tegyen minket pszichopatákká. Jó. következő bizonyíték az örök biztonság mellett, hogy a hívőket Isten őrzi meg. Ha az üdvösség megtartása függne tőlem, az én teljesítményemtől, akkor azt gondolom, hogy tényleg elveszíthetném az üdvösségemet. Mint ahogy az üdvösség megszerzése, ha egy teljesítménytől függne, akkor nagyon nehéz lenne megszerezni. De az üdvösséget megszerezni hitáltal, kegyelemből, azaz ajándékból kapjuk, amiben hiszünk, ami megint egy ismeretelméleti fogalom, a hit, nem egy tett, nem egy teljesítmény, hanem a valóság felismerése és elfogadása. Azaz felismerem, hogy Jézus a Messiás, és ő meghalt az én bűneimért, ahogy ezt felismerem és elfogadom magamra érvényesnek, abban a pillanatban hittem, és az ajándék az enyém. És ugyanígy, ahogyan hit által, kegyelemből kapom az üdvösséget, ugyanúgy hit által és kegyelemből tartom meg. 1 Péter 1, 4, 5. És itt megint a hit nem egy cselekedet, hanem csak egész egyszerűen el kell fogadnod, ami oda van írva, ami valójában az van odaírva, hogy, és mindjárt olvasom, rossz helyre mentem, bocsánat, 1 Péter 1, 4-es, 5-ös vers. Tehát, olvasok a harmadikat is. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket. Ez lesz majd az egyik következő bizonyíték. Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Tehát újjá lettünk szülve, újjászületés történt. Hogyan? Valaki másnak a tette által, mégpedig Jézus Krisztus feltámadása által. De amiről most beszélni akarunk, az a 4-es, 5-ös vers, arra az el nem múló szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvaló legyen az utolsó időben. Ki őriz engem az üdvösségre? Isten hatalma. Ernő nagyon csendben súg. Isten hatalma. Én őrzöm magamat? Te őrzöl engem? A pásztor őriz engem? Ki őriz engem? Isten hatalma. Úgyhogy, ha Isten egy lúzer, akkor elveszíthetem az örök életemet. Mert akkor őriztél, csak nem voltál elég jó. Igaz? Őriztél, de nem sikerült. Kinek a hibája? A tiéd. A te rendszered volt. Te mondtad, hogy hitáltal, kegyelemből. Te mondtad, hogy bízzam rád magam. Én rád bíztam magam. És te azt ígérted, hogy megőrzöl. Arra az örökségre, amely örök, amely hervadhatatlan, amely elő van készítve, amely nyilvánvalóvá fog válni az utolsó időkben, és a te hatalmat fog őrizni. Hát ha elvesztettél, akkor magadra ves. Bocsássátok meg, hogy ilyen élesen fogalmazok, de ezek a szavak feljogosítanak rá, hogy így fogalmazzak. És azért fogalmazok így, hogy élénkítsen bennetek az ellentétekben való gondolkodást. Antitézisben kell gondolkodni. Nem moshatod bele egy kijelentésbe annak az ellenkezőjét. Jaj, Sanyikám, de hát nem szabad így beszélni Istennel. Persze, hogy nem szabad, nem is beszélek így vele, de jogilag helyes volna. Elvesztetted az üdvösségedet. Ki tehet róla? Mert én sose ígértem, hogy megtartom. Te sose mondtad, hogy tartsam meg. Mindig azt mondtad, hogy te csinálod. Ha most elvesztettél valamit, ne engem kérdezz. Ki vesztette el azt, akit rábíztak? Ki? Te! Igen, Istenről beszélek. Mert az ő hatalma kellett volna, hogy őrizzen engem. És nyilván azért beszélek ilyen élesen, mert a kellett volna szó, az egy vicc, az előbb beszéltünk Isten hatalmáról, ha ő valamit kimond, az úgy van, és pont. Jó ez? De hát annyi zavarba ejtő rész van. Jó, akkor ezt a részt vágjuk ki a Bibliából. Jó, akkor most hozzátok az ollót. Meg a szoftveresen is ki kell venni, mert csomó ilyen elektronikusban is benne van. Ezt ki kell venni. Keresztül tudod vinni? Össze tudsz hívni egy zsinatot, vagy valamit, hogy ezt a részt kivágjuk a Bibliából? Meg volt már egy pár, amit ki kellett volna. Hogy? Mindegyikből. Mert nyilvánvaló ellentmondásban van azzal, amit te hiszel. Ernő? Ezt a mikrofonba kellett volna mondanod. Oké, Ernő azt mondta, hogy a Gecsemáné kertben Jézus ezt úgymond kiábrázolta azzal, hogy elküldte a többieket, azzal, hogy mert akiket rám bíztál, senkit se veszítettem el közülük. És csak őt vitték el, így van, ő volt az egyetlen, akit akkor letartóztattak. És azért tudjuk, hogy akkor ott a fizikai követése Jézusnak, és a fizikai elvesztése ott valakinek, az egy jelképes, ahogy Ernő is mondta, egy kiábrázolása a szellemi valóságnak. És talán ilyen módon Júdás is egy nagyon jó példa, mert Júdás ott volt velük, fizikailag követte őket, de ő sose volt megtérve. Sose hitt benne, mint Messiásban. Egy földi uralkodót várt, egy királyt, aki majd a rómaiakat elkergeti, nem egy megváltót. Jó, és neki ő elveszett, mert nem volt örök élete soha. Oké, tehát az örök biztonság Isten munkájának a függvénye, nem az emberé. Ő őriz meg, nem mi őrizzük meg magunkat. A következő, hogy a hívő új teremtmény. 2 Korintus 5:17. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. És ezzel annyira komoly, hogy a 16-ban még azt mondja, hogy még Jézust sem ismerjük a régiben. Tehát azt mondja, hogy úgy, hogy mi mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Mert egy új teremtmény jött létre. Egy új teremtés. Mint amikor a kutyából hal lesz, vagy a halból elefánt. Egyetem nem az van, hogy a hal kigyúrta magát, és most jobban úszik, hanem a halból elefánt lett. Egy új teremtés, egy isteni munka, egy isteni tett. Amikor te, úgymond a bűneidben halottan, természeti létet szerint éltél, és aztán hit által üdvözültél, ott Isten végrehajtott valamit, tett valamit, amely tett az újjáteremtés, az új teremtés. És ahhoz, hogy elveszíthesd az örök életedet, ha lehet így mondani, ahhoz meg kéne szönnöd új teremtménynek lenni. Mert az az új teremtés, akivé lettél, az örökké él. Az tökéletes, szent, stb. Tehát ezt vissza kell csinálnod ilyenkor. Most egy nagyon jó kérdés, hogy hogy van ez, tehát itt megint, csak megint elméletben gondolkozom, ha ez így van, tehát hogy megszűnik az új teremtés, akkor hányszor szűnhet meg, egyszer vagy sokszor? Mert ha egyszer, akkor új teremtés voltál, hibáztál valamikor, és megszűntél új teremtés lenni, és onnantól örökké a régi teremtés vagy, és elkárhoztál. Vagy ez is egy oszcilláló dolog. Új teremtés vagyok, leüvöltöm a feleségem haját, megszűnök új teremtés lenni, régi teremtés vagyok, úgy értem, az elefánt össze zsuppan halként vergődik a parton. halként rájön, hogy hibázott, megteszi, amit kell, vezekel, vagy Krisztus újra megfeszül, vagy valami, tehát valami rituálé történik, zup, újra elefánt lesz belőle. Aztán káromkodik egyet, mert ez meleg helyzet volt, és cup, azonnal megint hal lesz belőle. És attól függően, hogy mennyire vagyunk éretlenek, ez az oszcillálás, ez így több milliószor megtörténik. Csup, 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 csup. És akkor tudod, vannak nagyon sokáig vergődő halak. Ja, az életkönyvéről beszélt Péter. Igen, mert hogy az életkönyvéről be van írva a nevünk, és onnan meg mindig ki kell radírozni. Sanyi épp sinem van, tök jó, hopp, most lett hal, gyorsan kiradírozok, hopp, megint sinem van, visszaírjuk. Gondolj bele, az én pontomon hányszor van már kiradírozva. Ott tuti, hogy már nagyon elvékonyodott a mennyei papír. Oké, okay, tehát csak mert akkor, ha ez így van, akkor ezt kell hinned, hogy az új teremtés az vagy nem az, aminek látszik, tehát nem az az örökké élő új teremtés, hanem megint valami átmeneti, valami furcsa, valami kevesebb, vagy meg kell szűnnie létezni, és ennek akkor a feltételrendszerét ki kell dolgoznod. Rendben? És meg kell tudnod magyarázni bibliailag, hogy ez hogy működik. Nagyon nehéz lesz, merem azt mondani, hogy nem fog sikerülni. Jó? Tehát a hívő új teremtés, új teremtmény, és nem szűnhet meg annak lenni. A következő, hogy az üdvösségünk ajándékból van. És ezt mi már sokszor mondtuk, de azért most mondjuk újra. Efézus 2.8-9. Hiszen ajándékból van üdvösségetek. A szó, amit itt használ a Biblia, az a kegyelem, ami ajándékot jelent. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ezt kifejtettük már, most nagyon rövid leszek. Az ajándék valami olyan, amit nem érdemelsz ki. Amiért nem dolgozol meg, amiért nem fizetsz. Az ajándék valami olyasmi, ami alapvetően nem függ a teljesítményettől. Tudom, hogy mi felnőttek, ezt nem így játsszuk, mert úgy szoktuk játszani, hogyha jó leszel Pistike, kapsz ajándékot. De Pistike, mert gyerek, még nem látja át a dolgot, de aztán kicsit később rájön, hogy ez nyomorult manipuláció volt. Valójában ígértél nekem egy fizetséget cserébe azért, hogy jó leszek. És egyébként Pistike sem hülye teljesen, mert amikor nagyon jó volt, és az ajándék nem jön, mit mond? Azt mondja, hogy tartozol nekem. És Pistikének igaza van. Mert az sose volt ajándék, az egy beígért fizetség volt, csak nagyon rosszul hangzott volna ezt mondani. Az igazi ajándék az érdem nélkül jön. Nem kell, és nem is tudsz érte megdolgozni. Nem függ a cselekedetettől, hanem ellenszolgáltatás nélkül az ajándékozó jóindulatából adatik. Rendben van? És a helyzet az az, hogy ahogyan senki sem nyerhet üdvösséget cselekedeteken keresztül, ugyanúgy senki sem tarthatja meg az üdvösséget cselekedeteken keresztül. Erről szól Galácia levél. Olvastátok Galácia levelet? Lehülyézi őket szó szerint. Modern, ha modernül, akkor az lenne, hogy ti marhák. De így azt mondta csak, hogy balgatagok. Vagy ostobákat is mondott? Mindegy. A galáciaiak testben akarták befejezni azt, amit szellemben kezdtek. Ők pont ezt mondták, hogy jó, hitáltal kaptuk, de kajakból tartjuk meg. És a kajak az a teljesítmény, az a törvényrendszere, a cselekedetek. Fizetség, fizetek. Megkaptam ajándékba, de fizetek azért, hogy megtartsam. És Istennek írnia kellett egy teljes levelet nekik, hogy ez nem jó. Nem. Jó? A következő a messiás engedelmessége, mint bizonyíték. Ahol János 6-ban azt olvassuk, mindjárt megnézzük azt is, hogy a hívő az egy ajándék az atyától a fiúnak, a fiú engedelmessége miatt. Olvassuk el a verset, csak hogy nem mondja a butaságot. 6.37. János. Igen, tehát itt én már hozzátettem, engedelmességről nincs szó, hanem ajándékról van szó. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasztam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az akarata, az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Azért ez jó, nem? Tehát a hívő, úgymond ajándék, valaki, akit az atya ad a fiúnak egy céllal. Azzal a céllal, hogy a fiú ne veszítse el őket. Rendben? És ilyen módon a fiú úgymond engedelmes, tehát ő nem azért jött, hogy a maga akaratát tegye, hanem hogy az atya akaratát tegye, ő Isten. És ez gyakorlatilag kijelenti, hogy amit az atya vár tőlem, azt én meg fogom csinálni. Ez ennyit jelent. Tehát ez valójában egy úgymond katonai párbeszéd az atya és a fiú között. Az atya azt mondja, hogy én őket rád bízom, azért, hogy te megőrizd őket, és örök életet adj nekik. A fiú azt mondja, hogy én megteszem, amit vársz tőlem. Ezért jövök, ezért vagyok. És akkor ez innentől egy zárt rendszer. Innentől, ha valaki, aki látta a fiút is hittő benne, mert ez volt az utolsó feltétel, ha egy ilyen embernek nincs örök élete, akkor akkor kiszúrta el. Hogy? Ki? A fiú szúrta el. Így van. Jézus. Ő szúrta el. Ebben a képletben nem volt más feltétel. Jó, ez volt a 40. vers. Mert az volt az atya akarata, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Hogy? Igen, rossz embert bíztál meg. Tehát a fiú rögtön hárítja a felelősséget az atyára, mert ő, az ő parancsa volt. Kicsit viccelek. Tehát, de az biztos érzékelitek, hogy te nem vagy benne ebben a képletben. Igaz? A te részed ebben a képletben az volt, hogy láttad a fiút és hittél ő benne. De erről már sokat beszéltünk. Ez tényleg része a képletnek. De a többiben már nem vagy benne. Egy isteni rendelkezés, isteni cselekedet. És itt befejezzük, és lehet, hogy hazudtam azzal, hogy a jövő órán már biztos, hogy az ellenvetésekkel fogunk tovább menni. Olyanok vannak még hátra, mint a messiás engedelmessége. Ja, ez most volt, igen. Az evangélium magja, amely megmarad, az üdvösség, mint ingyenes ajándék, az üdvösség, mint születés, Isten a legnagyobb árat fizette, aztán a bűnök büntetése az üdvösség elvesztése nélkül, az intések célja, nagyon érdekes, erről egy picit talán már beszéltünk, és akkor van még ezt elmondtam igazából, hogy a hívő nem tudja önmagát megőrizni, de itt Galácia alapján nézzük. Tehát ezek még hátra vannak, lehet, hogy legközelebb gyorsabbak leszünk, és utána jönnek az ellenvetések. Urunk, csak nagyon szépen köszönjük neked a kijelentést, hogy adtál nekünk Bibliát, és adtál nekünk képességet az értelmes gondolkodásra, hogy adtál nekünk képességet az alázatra, hogy felismerhetjük az összefüggéseket, és engedhetünk nekik. Tényleg csak hálásak vagyunk, Jézus, és hogyha esetleg úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy úgy vagy itt, hogy még sosem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltót, mint a messiást. Ugye ez az egyetlen feltétel. Aki látja Jézust, Istent testben, a megváltót, a tökéletes áldozatot, az egyetlen elégséges fizetséget mindannyiunk bűnéért, aki látja és hiszi, hogy ő az, aki, annak örök élete van. Ilyen egyszerű. És arra kérlek, hogy lásd meg most is, hidd. Ez egy döntés, mint amikor karácsonykor odaszaladsz a fához, és azt a dobozt, amin a te neved van, azt elfogadod, magadhoz veszed. Fogadd el az ajándékot, és örök életed van. Csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, te vagy az ajándék, te vagy a megváltó. Adj nekem örök életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Azt hiszem, mára ennyi. Ha esetleg van kérdésetek, vagy hozzászólásotok, akkor azt örömmel hallom, vagy veszem. De ha nincs, akkor mára ennyi. Köszönöm mindannyiatoknak, Isten áldjon meg bennünket, sziasztok!